A tiszántúli református egyházkerület ciklus-záró egyházkerületi közgyűlése október 17-én szombaton volt a debreceni Kölcsei Központ nagy termében. A jelenlévők meghallgattak 31 különböző jelentést és beszámolót a tiszántúli református egyházkerület életéből, többek között a misszió, a diakónia, a tanügy, a hirdesd az igét program, a külügy és az építészet területéről. Szirák Sára összeállítását hallják.
Fekete Károlyt, a tiszántúli református egyházkerület püspökét kérdezem.
Most itt vagyunk a debreceni Kölcsei Központban, a cikluszáró egyházkerületi közgyűlést követően. Ez milyen formában zajlott, és milyen témákat érintettek?
A cikluszáró közgyűlések mindig izgalmasak, hiszen általában két felvonás szokott lenni. Az első napon a püspöki jelentés, az ahhoz tartozó határozati javaslatok és az új ciklus választási eljárását felügyelő bizottság megválasztása. Ez szeptember 12-én meg is történt a kollégium oratóriumában, és egy másik nap szokott lenni az előadói jelentések, beszámolók elfogadása. Erre került ma sor itt a Kölcsei Központban, és kezdtünk tartani a egészségügyi előírásokat, kiki tisztes távolságra egymástól, maszkban és fertőtlenítés után, lázmérés után léphetett be a terembe. Egy nagyon intenzív napon vagyunk túl, hiszen 32 ilyen beszámolót kellett meghallgatnunk és elfogadnunk, a határozati javaslatokat érvényesíteni, illetve olyan ünnepi pillanat is volt, hogy a választási bizottság egy tagjának a eskütételére is sor került.
Milyen területről hangzottak el ezek a jelentések és beszámolók?
Minden közgyűlésnek a beszámolói között főhelyen vannak azok a bizottságok, amelyek az egyház életében nagyon fontos szerepet játszanak. Így a missziói terület, a diakónia, a tanulmányi teológiai munka, a tanügyi kérdések, illetve azok a jelentések, amelyek az intézményekkel kapcsolatosak. Itt kitüntetetten is a Hittudományi Egyetem, a Református Kollégium Debrecenből, és vannak azok a szakterületek, amelyek valamelyik szolgálatiákhoz kötődnek, vagy a egyház kutató és gyűjteményi munkájához. Nagy Könyvtár, Levéltár, Múzeum és a Művelés Történeti Kutatóintézet egy nagyon fontos dolog. A kommunikáció, amelyikben a sajtóügyi jelentés elhangzik, illetve az Európa Rádióról szóló beszámoló. Ugyanilyen fontos az, amikor missziót külső helyszínen végzünk, például kórházban vagy a hadsereg kötelékében, a tábori lelkészi szolgálatban, és minden olyan jogi eset is megtárgyalásra került, amelyek lelkészek lelkész jellegének hatályban tartásáról szólnak, illetve többes foglalkoztatásban végzett munkáról. Ezekről döntöttünk, és elfogadtuk a záró dokumentumot, amelyik összefoglalja a két ülés szaknak az eredményeit.
Gregusné Búzás Irint kérdezem azzal kapcsolatban, hogy a cigány missziós jelentésében melyek voltak azok a fő irányvonalak, amelyeket az egyház kerületi közgyűlés keretében megfogalmazott.
Hát először is arról beszéltem, hogy a cigány misszió életében egy 3 éves program lezárult, egy rendezvénysorozat, ami több mint 5000 fő részvételével zárult le, amiért nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy sikerült túl teljesíteni, és hát két irányvonalat láttunk meg, ami nagyon-nagyon fontos és égető szükséglet lenne. Az egyik az, hogy szükség lenne most már egy missziói központra, egy épületre, egy bázisra, ahonnan minden munka folyhat, mindenféle szolgálat, ahol bejöhetnek a testvérek, ahol lelki otthonra találnak. A másik dolog pedig az, hogy kellene valami foglalkoztatási programot a cigány testvéreknek nyújtani, ahol értékesnek érezhetik az életüket, hasznosnak, amiben termelési tevékenységet nyújtanak, pénzt is keresnek vele akár, és a családjaikat becsületesen, korrekten el tudják tartani, ami nyilván az ő lelki életükre is kihat, és ők pedig a hitüket ebben mutathatnák meg. És hát egy fontos impulzusról beszéltem még, ami engem nyáron ért a tanulmányi utam során, amikor kimentem több települést megnézni, helyeket, ahol migránsoknak, illetve hátrányos helyzetűeknek már csinálnak ilyen programot, amiben foglalkoztatják őket, és az egyik ilyen településen találkoztam egy olyan jelenséggel, hogy a múltunkkal is szembe kell nézni. Nyilván ez engem elsődlegesen a cigányság szempontjából érdekelt, viszont ott arról volt szó egészen pontosan, hogy az egyik városnak a keresztény vezetése észrevette azt, hogy a városuk életén hiába bármit termelnek, gazdaságilag esetleg jól is állnak még, de nincs áldás az életükön. És ők a múltban látták a megoldandó problémát, vagy a kulcsát a problémának, ugyanis ez a város mindig is több egyetemmel rendelkezett, és rájöttek arra, hogy innen a II. Világháború idején nagyon sok olyan mérnök került ki, akik megtervezték és meg is építették koncentrációs táborokat. És itt szóba kerül nyilván a zsidóság múltja és a cigányság múltja is, és ezek a keresztény vezetők eldöntötték azt a szívükbe, hogy szembe kell nézni a múlttal. Tehát nem azt mondani, hogy hát igen, a II. Világháború idején a németek ezt meg ezt tették, hanem azt mondani, hogy ezek a mi nagyapáink voltak, a felmenőink voltak ezek valójában, és szégyeljük, amit tettek, azonosulunk azzal, hogy a szégyenérzet az azért jelen lehet az életünkben, és bocsánatot kérnek, tehát a náci leszármazottak, a mai náci leszármazottak bocsánatot kérnek a zsidó leszármazottaktól, és ennek a mozgalomnak az a neve, hogy March des Lebens, tehát életmenete, ellentéte a halálmenetnek, tehát pont ebből indul ki az elnevezés, már itt Magyarországon is volt ilyen kezdeményezés, elsődlegesen zsidó körökben, most Debrecenben is kérdéssé vált, hogy jöhetne esetleg ide ez a program, így a koronavírus egy kicsit megakasztja ezt a dolgot, tehát nem sikerült még ide ezt megszervezni, viszont én azt gondolnám, hogy kiterjesztjük ezt a személyes életünkre, tehát új kezdet előtt áll az egyház vezetés és a választások jönnek, de itt van a koronavírus, a cigánymisszió is új kezdet előtt áll, és csak is ezzel a szellemi lelki háttérrel menjünk neki, hogy azt mondom, hogy ami a múltban van elfelejtve, és akár rendezve is, hogy bocsánatot kérek, megbékélek, kezdhetek el valamit, és azt is hozzátettem még itt a kerületi közgyűlésen, hogy ez ne egy ilyen sauli megbékélés legyen, hogy ideig óráig tart, hanem a bocsánat kérésem őszinte legyen, a megbékélésem őszinte, és ez hatalmas áldást és Krisztusi erőt szabadíthat föl bennünk. Hát adja Isten, hogy így legyen.
És hogyan látja, hogy a koronavírus járvány helyzete, az a cigány közösségekre, a velük való kapcsolattartással van-e hatással, és hogyha igen, milyennel?
Én azt gondolom, hogy a cigány testvérek igen bátor emberek, tehát náluk pont az ellentéte érvényesül, ők annyira nem félnek, nem tartanak ettől a vírustól. Én önként hallok is olyan eseteket, hogy még maszkot sem hordok, nyilván ilyenkor biztatom őket, hogy ezt nem szabad. Tehát ez azért előírás, és ezt be kell tartani. És olyan szempontból is látom az ő bátorságukat, hogy most, amikor lezárult a program, és egy kicsit előrébb is hoztuk a zárást, pont a koronavírus véget, hogy be tudjuk még fejezni szép kerek egész legyen a történet, akkor jön az ő részükről ez az igény, hogy de folytassuk, és ne hagyjuk abba, és most október végére is tervezünk egy ugyanilyen rendezvényt ki a Dorcas Campingbe, hogy ne is érezzék azt, hogy magukra hagytuk, de azt is érezzék, hogy mi továbbra is Krisztusban egyek vagyunk, és bátran haladjunk előre, és én hiszem, hogy tényleg Isten segítségével meg tudjuk küzdeni ezt a nehéz időszakot, és le tudjuk győzni egyedül az Úr segítségével. Nyilván nem kell áttesni a ló túlsó oldalára sem, de óvatos elővigyázatossággal lehet folytatni ezeket, sőt kell is, mert lelkileg erre van szükségünk, hogy megtaláljuk Istenben azt a támaszt, aki az egyedül reményt adhatja ebben a nehéz időszakban.
Dr. Veres Bertalan tanúgyi főtanácsost kérdezem azzal kapcsolatban, hogy melyek voltak azok a főbb gondolatok, amelyeket az egyházkerületi közgyűlésen a tanúggyel adott jelentésében megfogalmazott.
A Tiszántúli Református Egyházkerület minden évben jelentéseket hallgat meg a különböző területekről. Ezeknek keretében kerül sor a tanügyi jelentés előadására is. Most cikluszáró közgyűlés révén egy rövid tényszerű áttekintést adtam az elmúlt 6 évben történt változásokról, és természetesen kiemelten a 2020-ban történt iskolalapításokról, intézmény átvételekről. Ennek keretében elhangzott az, hogy 2014-2020 között 14 új intézmény jött létre, a feladatok száma ezen időszak alatt 32-vel növekedett. 11 új óvoda, 9 általános iskola, 4 gimnázium, 3 szakképzőintézmény, 3 kollégium és 2 alapfokú művészoktatás indult el egyházkerületünkben. Azt is meg kell említeni, hogy egy helyen Nagyecseden megszűnt egy kollégiumi ellátás. A 2020-as évben is több intézmény kezdte meg a Református Egyház kebelében a működését. 2 kis óvoda indult, az egyik Vasmegyeren önálló intézményként, a másik Lövőpetriben a Tornyospálcai Áldás Református Óvoda tagintézményeként. Hosszú előkészítő munka után ebben az évben elkezdte működését a Hajdúszoboszlói Református Általános Iskola is. A Gönczi Pál helyi általános iskolának a fenntartói jogát vette át a Szoboszlói Református Egyházközség. Több célú intézmény keretében 3 gimnáziumunk is kezdte működését Ibrányban, Karcagon és Törökszentmiklósban, e két utóbbi helyen, Törökszentmiklóson és Karcagon egy több célú intézmény keretében történt ez a feladatváltozás. Itt a súlypont a szakképzésen van, hiszen ezek az intézmények az Agrárminisztériumtól kerültek a helyi egyházközség fenntartásában. Ezekhez az átvett intézményekhez három helyen, Ibrányban, Karcagon, Törökszentmiklóson kollégium is csatlakozik, így egy jelentős bővülésként nyugtázhattuk ezt az évet, tehát immár 121 feladatot lát el 69 köznevelési intézménye Tiszántúlon.
És mit jelent ez a tendencia, hogyha össze kéne foglalni, mit jelent ez a református intézmények, a református egyház oktatás misszió tekintetében?
Ha ránézünk erre a képzeletbeli térképre, azt látjuk, hogy szinte már minden régióban elérhető a református köznevelés, református óvoda, református általános iskola és református középiskola. Természetesen minél kisebb korosztályt lát el az intézmény, annál nagyobb nehézséget okoz a gyerekek utaztatása, de azt is hozzá kell tennünk, hogy most folyamatban van egy országos óvoda fejlesztési program. Ennek keretében 23 óvoda beruházás indult el, vagy indul el, és ez tovább bővíti a református óvoda hálózatot, tehát még közelebb kerülünk a gyülekezetekhez, a családokhoz ezekkel az intézményekkel.
És ugye említette, hogy ez egy cikluszáró közgyűlés, és a következő időszakra milyen kilátások vannak a tanügy, az intézményfejlesztés tekintetében?
Legfontosabb feladatunk, hogy már működő intézményeinkben az egyháztól elvárt és magunkkal szemben is megfogalmazott színvonalas oktató-nevelő munkát végezzük. Természetesen gyülekezeteinkkel szoros kapcsolatban, és mindenek előtt figyelve arra, hogy a gyülekezet építésben is szerepet vállaljanak ezek az intézmények. Tehát elmondhatjuk azt, hogy ezek a családok, gyerekek az egyházon belül halló távolságba kerültek, és fontos, hogy a gyülekezeteken keresztül az iskolák bekapcsolódjanak ebbe az életbe, tehát lehetőséget teremtsünk, programokat szervezzünk, tehát színessé tegyük az egyház életet. És emellett pedig meg kell említenünk napjaink vírusjárványát is, tehát az intézmények amellett, hogy végzik a szokásos feladataikat, beiskolázás, továbbtanulás segítése, beóvodozás, emellett minden nap meg kell élnünk azokat a rendszabályokat, azokat az óvó védőintézkedéseket, amelyek sajnos napi gyakorlattá váltak.
A Tiszántúli Református Egyházkerület cikluszáró közgyűlése október 17-én szombaton volt a debreceni Kölcsei Központban, ahol fórumbeszélgetés keretében mutatkozott be Molnár János főgondnok jelölt és Fekete Károly püspök jelölt, akik személyes és szakmai életútjuk bemutatása után a jövő célkitűzéseiről is beszéltek, majd a feltett kérdésekre válaszoltak. Szirák Sára összeállítását hallják.
Fekete Károlyt, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökét kérdezem.
Túl vagyunk a fórumbeszélgetésen. Itt most nem kérem, hogy mondja el újra a bemutatkozását, de melyek voltak azok a fő gondolatok, amelyeket megfogalmazott?
A személyes meg a szakmai életút után hangsúlyt tettem arra, hogy az elmúlt hat esztendő eredményeiből mit szeretnék folytatni, mi az, amit tovább viszünk. Vannak is átnyúló programok, amelyek nem is úgy lettek tervezve, hogy csak hat esztendőre, hanem hosszabb távra, illetve az új kezdeményezésekről is igyekeztem beszámolni. Természetesen ez még nem egy püspöki programbeszéd, de olyan elemeket tartalmaz, amelyek mutatják, hogy a következő hat esztendőben mik lesznek azok a hangsúlyok, amikben szeretnénk előrébb lépni a gyülekezetek javára.
És hogyan fogadta eleve a jelöltséget? Ugye ez nyilván egy nagyon pozitív visszajelzés, hogy az első ciklust követően kap az ember egy ilyen visszajelzést, hogy újra bizalmat szavaznak neki a második ciklusra is.
A választási bizottság elnöke közölte velem is azt a hivatalos eredményt, hogy a 9 egyházmegyében 95,3%-kal gondolnak alkalmasnak a jelölésre a gyülekezetek. Ez szinte a lélegzetem elakadt, amikor ezt közölte velem Molnár Pál jogtanácsos úr. Ez egy olyan magas visszajelzés, ami nekem azt üzeni, hogy nem volt hiába való az a hat esztendős emberközeli, testvéri és a testületeket komolyan vevő vezetési stílus, amit visszaigazolt ez a magas jelölési arány. Szeretném is megtartani ezeket, hogy ne csalódjanak a gyülekezetek, illetve ezt látom egy olyan vezetői típusnak, ami a püspöki vezetéshez illik. A Szentírásban nem egy helyen van arról szó, hogy mi kívántatik meg püspök személyétől. A különböző századok alatt, meg a közelmúlt egyház történetében is sokféle elképzelés alakul ki a püspöki tisztről. Egy példát mondanék erre, amikor az első hét befejeződött 2015-ben a püspök készentelésem után, akkor összeszámoltam, hogy olyan 12 milliárd forintot kellett volna hirtelen szereznem, mert annyi igény merült fel a különböző gyülekezetek, illetve intézmények gondok enyhítéséből. Megmondom őszintén, kétségbe estem, hogy nem erre fogadtam hűséget az egyházkerületnek, hogy pénzszerző leszek, hanem az a lelki vezető, aki spiritualitás, a missziói munka, a gyülekezetek hitbeli szellemi megerősítését végzi, és természetesen amellett figyel az anyagiakra is, meg a gazdálkodásra is, de talán nem ez van a legelső helyen, hanem ami a bibliai időktől kezdve a felügyelőtől, aki a gyülekezet, az egyház dolgait a gondjaiba veszi, az figyel a lelkekre, ott személyek vannak, ott sorsok vannak, ott van egy olyan ügy, ami az evangélium ügye, amit semmilyen mértékű, semmilyen mennyiségű pénzzel nem lehet se kiváltani, se pótolni, se helyette megoldani vele az életet. A pénz egy eszköz. Az evangélium pedig az élet, sőt az örök élet. Úgyhogy nekem ez az elsődleges dolgom, és erre kaptam visszajelzést ezekben, hogy nem csalódtak, hanem még egy időszakra bizalmat szavaznak, vagy legalábbis elindult az a fázis, hogy ez a bizalom megszülessen a választások révén.
És hogyan élte meg a fórum beszélgetést és az azt követő kérdéseket?
Már 6 esztendővel ezelőtt elhatároztam, hogyha újra jön a jelölés választás fázisa, akkor azokat a tanulságokat levonom, amit én éltem át 2014-ben. Akkor azt éltem át, hogy igazából a névre, hogy ki legyen a püspök, sokan kíváncsiak, de hogy ez a személyiség mit szeretne velük kezdeni, hogyan látja az egyházkerület akkori állapotát, hogy mi az, ahonnan elmozdulást tervez, mi az, amit megőriz. Erre nem sokan voltak kíváncsiak. Nem volt meg a fóruma sem annak, hogy ezt az ember elmondhassa. Hogy esetleg az betűdjön föl, hogy ha ez az ember ezt meg ezt akarja, akkor talán nem is ő rá van szükségünk. És én akkor megfogadtam, hogy ha módom lesz rá, akkor ezen szeretnék változtatni, és nagyon nagy öröm számomra, hogy az esperesi karunk is, az egyházkerületi közgyűlés is átvette ezt, és mindenféle partizánkodás nélkül az egyházmegyékben is, itt az egyházkerületben is, teljesen mindegy, hogy hány jelölt van, hogy több jelölt, vagy egy jelölt, a gyülekezeteknek, presbitériumoknak, lelkész kollégáknak joga megismerni azt, hogy mivel áll elő az ember vezetőként. Ezért én nagy belső izgalommal, de nem amiatt, hogy mit kell válaszolni, hanem hogy ezt a lehetőséget, ezt mások hogyan reagálják le, és azzal, hogy itt a Kölcsei Központban szép számmal voltunk, és a vírus helyzetet tekintettel a közvetítés is megvalósult, illetve fölvételről lehet látni ezt a bemutatkozást, ez engem kielégít és örömmel tölt el, hogy mégiscsak sikerült a mi egyházkeretünkben is megoldani azt, hogy legyen egy nyilvános lehetőség arra, hogy megismerhessék a leendő vezetőket. Az egyháznak ez a belső nyilvánossága, ez egy olyan ajándék, amelyik nem hasonlítható se a demokráciához, sem másféle berendezkedéshez. Ez a testvérek közötti együttlét az, ami illik hozzánk, és ezzel meg is valósítunk egy fontos evangéliumi szabályt. Egymást különnek tartsátok magatoknál, azaz hallgassátok csak meg bátran.
Molnár János főgondnok jelöltet kérdezem azzal kapcsolatban, hogy melyek azok a gondolatok, főbb szempontok, amelyeket megfogalmazott, amit majd szeretne a ciklus során teljesíteni.
Nem olyan egyszerű a kérdés, mert más a feladata és a súlya egy gyülekezetben is a lelkésznek és a gyülekezeti gondoknak, ugyanígy egyházmegyé és egyházkerületi szinten is. De együtt kell dolgozzanak ki a maga területén. Én úgy gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy mindenki, ami az ő feladata, és amire talentumot kapott, azt csinálja, egymást kiegészítve. Amit ezen belül ilyen fontosnak gondolok, az, hogy elég sok gyülekezeti tagot ismerek a Megbékélés házán keresztül, bár a korábbi életem során is 3 egyházkerületben éltem gyerekifjúsági koromat, a Tiszán inneni egyházkerületben, most, illetve a középiskolai, illetve fiatal házacsként a Tiszán túli egyházkerületben, de egy rövid ideig éltem a Duna melléki egyházkerületben is, édesapám ott is szolgált hosszabb időn keresztül. Tehát viszonylag sok mindent láttam, ismerek. Azt tartom talán a leglényegesebbnek, hogy a gyülekezetek felé nyitottan kell élni, nyitott szemmel látni. Úgy kell bármilyen kérdést megközelíteni, hogy bizalmuk legyen irántunk, most akkor konkrétan irányomban is, merjenek kérdezni, merjenek mondani, merjenek javasolni dolgokat, és amit ebből az ember meg tud valósítani, segíteni, azt tegye. Amit nem, arra pedig mondja bátran azt, hogy erre az én erőm, vagy az én képességem, ilyen lehetőségem kevés, esetleg összefogva másokkal meg lehet tenni, hogyha az olyan jellegű dolog.
És hogyan fogadta magát a jelöltséget, ennek a tényét?
Hát egy óriási megtiszteltetés mindenképpen, hiszen egyház kerület élére megválasztanak valakit, az azért nagyon nagy dolog. Ráadásul a Magyarországi Református Egyháznak a legnagyobb egyházkerülete, nem kevés más feladattal is, hiszen itt a határon túlra is ki kell tekinteni, kell gondolni. Leginkább a kárpátaljaiak, akiknek nagyon sok segítségre van szükségük innen, itt is nagyon sok érték van, de az ottani helyzet miatt a mi segítségünkre nagyon nagy szükségük van. Bár mi is nagyon sokat kapunk tőlük, főleg lelkiekben és hozzáállásban, de a Pácium Erdély, ott is van azért mit segíteni, mit tenni. Az egész Magyarországi Református Egyháznak, de én úgy érzem, hogy ezen belül a Tiszántúlra jóval nagyobb felelősség, feladat hárul, mint a többire.
És hogyan érezte ma itt magát a közgyűlésen, illetve a fórum beszélgetésen, melyek azok a főbb üzenetek vagy gondolatok, amelyeket biztosan hazavisz majd magával?
Ahogy az várható volt, amire ezt lehetett számítani, hogy a kérdések, biztam benne először is, hogy lesznek kérdések. És arra számítottam, ami így is volt, hogy a kérdések gyakorlatilag püspök úrnak szólnak. Hiszen, ahogy mondtam, azért más a feladata, más a lehetőség a püspöknek, mint a főgondoknak. De nagy érdeklődéssel figyeltem, és nagyon vegyesek voltak a kérdések, tehát az egészen praktikus, gyakorlati kérdések is elhangzottak, illetve komoly teológiai hit életi, illetve hit alapelvi kérdések is elhangzottak, amikre itt részben választ kapott a kérdés feltevője, illetve egy nagyon rövid választ mindegyikre kapott, de vannak olyanok, amiket jóval bővebben át kell majd gondolni, ki kell fejteni, mint a püspök úr többször is utalt, hogy egyrészt azok a képzések, amiket ő szeretne továbbvinni, vagy most beindítani, illetve olyan tanulmányok elkészítése, amiket ő nagyon fontosnak tart. Ezeket tovább kell gondolni, végiggondolni, kicsiszolni. Én annak nagyon örülök, hogy abban úgy érzem, hogy egyféleképpen gondolkodunk, hogy nem a vezető a megmondó ember, nem nekünk kell megmondani a tutit. Hát először is, mert az már 2000 évvel ezelőtt megtörtént, elhangzott, nekünk e felé kell mozdulnunk, a krisztusi indulattal kell közelítenünk a dolgokat. Amennyire tudjuk ezeket a mai nyelvre lefordítani, a mai emberek számára érthetővé téve kellene ismételten megfogalmazni, és ami a legnehezebb, amire ugyancsak utalt püspök úrra, illetve ki is fejtette elég részletesen, nem könnyű a mai embereknek ezt elmondani, elfogadtatni velük. Ez egy nem kis feladat.
A Tiszántúli Református Egyházkerület október 17-i cikluszáró közgyűlésén fórumbeszélgetés keretében mutatkozott be Molnár János főgondnok jelölt és Fekete Károly püspök jelölt, akik személyes és szakmai életútjuk bemutatása után a jövő célkitűzéseiről is beszéltek, erről hallhattak az elmúlt percekben.